Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a nyári szabadságolások idejére a gyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Szeptembertől pedig újra várják vendégeiket a Tulipán utcai sütődéjükbe. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.
Tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A szervezetünkre káros anyagok mindig a közvetlen közelünkben vannak, és sok esetben nem is tudunk róla. Nap mint nap találkozunk radioaktív anyagokkal is. Nem a csernobili atomkatasztrófára kell gondolni és az urániumra, hanem a radonra, ami bár nem annyira veszélyes, mégis a nem dohányzók esetében ez az anyag okozza a legtöbb esetben a tüdőrákot. A mérés nem egyszerű, és legalább 3 hónapos mintavételre van szükség, de egy kis óvatossággal és szellőztetéssel megelőzhető a gond. Témánk a radon, a radioaktív lakótársunk. Meghívottunk dr. Ince Réka, környezettudományi szakember. Hölgyeim és uraim, 9 óráig várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat a Digitális Világ Facebook oldalán. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Kezdődjön a digitális világ. Mai témánk tehát ismételten a radon, a radioaktív lakótársunk. Réka, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a digitális világba. Szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt.
Én is köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a tisztelt hallgatókat.
Megkérném, hogy árulj el, mi az a radon?
A radon az egy szintelen, szaktalan gáz. Valószínűleg sokaknak eszébe jut a Mendelejev-féle táblázatból, a periódusos rendszerből, ahol a nemes gázok között foglal helyet.
Hol található, vagy hogyan lett a radon a radioaktív lakótársunk?
A radon az egy radioaktív gáz, és tulajdonképpen mindenhol megtalálható. Talajban, levegőben, felszín alatti vizekben, építőanyagokban is. És ami az egészség szempontjából a legjelentősebb, hogy megtalálható lakások belterében is, a lakások belterében lévő levegőben feldúsul. A beltéri levegőben feldúsul egyszerűbben.
De hogy vagy, minek a hatására történik ez?
Hát ez úgy történik, hogy a legtöbb épület manapság, korszerű épület, az leszigetelésre került, termopányi lezárókkal van ellátva, és amikor a talajból, vagy akár építőanyagokból, esetleg a vízből, vagy ahol gázzal fűtenek a gázból, amikor bekerül a beltérbe, akkor ott van bent ez a radioaktív gáz, és hát sok esetben nehezen távozik onnan, főleg, hogyha nem megfelelő a szellőztetés. Vagy hogyha olyan sok van, hogy szellőztetéssel nem megoldható, hogy megfelelő mennyiségre, vagy elfogadható mennyiségre csökkentsük a radongázt a belterekben.
Beszélgettünk, illetve említette a radioaktivitást. De ezt hogyan lehetne meghatározni? Szerintem sok ember fejében még mindig ködös ez a fogalom.
A radioaktivitás azt jelenti, hogy bizonyos kémiai elemek atommagja nem stabil, hanem elbomlik, és miközben elbomlik, aközben bizonyos sugárzást bocsájt ki, amely sugárzásnak hatása van az emberi egészségre, vagy hatása lehet az emberi egészségre.
De vannak olyan termékek is, ha nem tévedek, amelyek tartalmaznak radont. Gondolok itt például a cigarettára, de feltételezem, hogy mások is vannak. Hol és hogyan kapcsolódnak ezek össze?
A cigaretta is, meg a radon is hozzájárulhat a tüdőrák kialakulásához. Például nem dohányzók körében az első számú oka a tüdőráknak a radon, míg a dohányzók körében második helyen van a cigaretta után.
És más termékekben, emberi fogyasztásra szánt termékekben fellelhető a radon?
Múlt századforduló gyakorlatilag, akkor úgy, ahogy most trendi ez a bio és öko, akkor mindenféle ilyen tárgynál, vagy éppen élelmiszernél volt az, hogy radioaktív. Ilyenből volt mondjuk takaró, csokoládé, kávé, tea, és ez szerintem egy érdekessége, hogy hol van jelen, vagy hogy van jelen. A lényeg az, hogy maga a radioaktivitás az nem egy nagyon különleges dolog a természetben. Tehát különleges, de hogy nagyon sok helyen jelen van, hogyha csak arra gondolunk, hogy például a kor meghatározásnál szénizotoppal, tehát az is azon alapszik, hogy a szénnek bizonyos radioaktív izotópja más-más arányban van jelen, akkor, amikor élő szervezetről beszélünk, vagy akkor, amikor már elpusztult ez a szervezet. Tehát gyakorlatilag minden, ami él, élt, azokban felfedezhető, vagy jelen van. Például ezért egy jellegzetes és kicsit humoros mondás is az, amikor idézzük Wolfgang Paulit, amikor a tudós az egyik ilyen szakmai rendezvényen úgy köszöntötte a résztvevőket, hogy tisztelt radioaktív hölgyeim és uraim. Hát valójában akkor ez nem feltétlenül egy vicc volt, hanem ténylegesen utalt arra, hogy a radioaktivitás mindenhol jelen van a környezetünkben, még bennünk is.
Lehet azt tudni, hogy a múlt század elején miért volt jó vagy érdekes, trendi az, hogy vannak termékek, amelyek radioaktívak?
Tehát ekkor fedezte fel Becquerel azt, hogy bizonyos anyagok minden külső behatás nélkül sugárzást bocsájtanak ki, tehát gyakorlatilag ekkor fedezték fel a múlt század fordulóján a radioaktivitást, és mint sok új dolog, ez is egy fokozott figyelmet váltott ki. És aztán ugye híres nevek itt a radioaktivitásnál Rutherford, vagy akár a Marie Curie, vagy Curie házas pár, Marie és Pierre Curie, vagy akár az egész Curie család. Tehát, hogy akkor a múlt század fordulóján ez egy újszerű, innovatív téma volt, és akkor természetes, hogy ilyen nagy érdeklődést váltott ki bizonyos társadalmi rétegekben, és akkor hát ez megjelent a különböző gazdasági palettákon is, mondjuk termékek formájában.
Hogyan történt a radioaktivitás felfedezése?
Maga Becquerelnek az az első ráeszmélése, hogy valami történik, valami különleges jelenséget vesz észre, az úgy volt, hogy Uránsó közelében fotólemezt hagyott, és rájött, hogy az elváltozott. Tehát tudta, hogy nem érte fényt, tehát akkor mitől változott el. Tehát gyakorlatilag egy ilyen uránsó, nem is lehet kísérletnek nevezni, mert igazából részben véletlenül fedezte fel. Tehát, hogy megfigyelésen alapult, hogy furcsán viselkedett a fotólemez az uránsó közelében, és akkor ezt a jelenséget kezdte el tanulmányozni.
És hogyan lehet mérni a sugárzást? Hogyan lehetett a múlt század elején, és hogyan lehet most 2021-ben?
Nyilván az van, hogy ahhoz, hogy tudjuk mérni a sugárzást, ezért egy picit a sugárzásnak a természetét kell ismerjük. Különböző típusú sugárzásokat különböztetünk meg, alfa-beta, gamma sugárzás. Az alfa sugárzás, azt úgy lehetne tömören megfogalmazni, hogy hélium atommagokból áll. Ennek nagyon kicsi az áthatoló képessége, akár egy papírlap is megfogja, elnyeli ezt a fajta sugárzást. Ezzel szemben a béta sugárzás az elektronokból áll, ennek közepes az áthatoló képessége, de mondjuk néhány milliméternyi alumínium lemez ezt is már elnyeli. A gamma sugárzás, ennek nagyobb az áthatoló képessége, ez egyfajta elektromágneses sugárzás, a gamma sugárzás. És akkor ezeknek a sugárzásoknak a természetétől függően különböző ilyen mérőműszerek voltak az idők során, amit elmértek. És az, hogy az én laboromban mivel mérek, azt én tudom, de hogy régebben mik voltak, ennek egy kicsit utána néztem. Valószínűleg, hogy az idősebbeknek még eszébe jut fizika, kémia laborból a Geiger-Müller féle számlálócső, de voltak ilyenek, hogy szintillációs számláló, félvezető detektor, Wilson féle kötkamra, stb. Amit én most konkrétan használok a laborban, az a maratott nyomdetektorok, illetve az ezekhez kapcsolódó felszerelés, amivel ki tudom dolgozni őket, rögzíteni tudom az eredményeket.
Mi a jelenlegi műszereknek a működési elv, vagy hogyan kell elképzelni? Bekapcsolja őket az ember, és akkor onnan tovább mi történik?
Hát ez a bekapcsolás, ezt megelőzi az, hogy terepen mér az ember, úgynevezett radondetektorokkal. A hatályos jogszabály most az országban azt mondja, hogy az éves átlag, az éves radonaktivitás a releváns adat, és éves átlagot úgy tudunk számolni, hogyha legalább 3 hónapot mérünk terepen. Ez azt jelenti, hogy ha leszeretnénk mérni azt az irodát, ahol most ön van, vagy ezt a szobát, ahol most én vagyok, akkor legalább 3 hónapra ki kellene helyezni egy ilyen radondetektort. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy kis gyógyszeres doboz mondjuk, egy kis ilyen henger alakú tárgyacska, aminek a fő alkotó eleme az egy filmecske, és hát hasonló elven működik, mint régen, amikor még filmteket se fotóztunk, a filmkockák, annyi, hogy ezek a kis filmkockák nem a fényre, hanem az alfasugárzásra érzékenyek, tehát pontszerű nyomot hagy ezeken a kis detektor lemezeken az alfasugárzás, amiután kint volt abban a bizonyos bejtérben meghatározott időt, de minimum 3 hónapot, akkor laboratóriumi körülmények között kerül feldolgozásra, kicsit hasonlóan, mint ahogy az a fotózásnál is volt, tehát előhívásra kerül, utána rögzítésre, és hát egy ilyen pici körömnyi filmecskéről van szó, szabad szemmel nem értelmezhető, de ez bekerül egy ilyen speciális mikroszkópba, ami össze van kötve a számítógéppel, és akkor innentől kezdve láthatóvá, illetve értelmezhetővé válnak az adatok. Az adatoknak a legfontosabb része az, hogy amikor tudjuk azt, hogy mekkora is az a bizonyos radonszint, akkor azt viszonyítjuk a megadott küszöbértékhez. A küszöbérték az Romániában 300 becquerel per köbméterben van meghatározva. Mondhatnánk úgy is, hogy ez az a küszöbérték, aminél azt mondjuk, hogy e felett rákkeltő, ez alatt rendben vagyunk. Persze nem ilyen egyszerű a képlet, mert például az Egészségügyi Világszervezet az azt mondja, hogy 100 becquerel per köbméter felett már oda kell figyelni. Ebből adódó leginkább nyugodtak akkor lehetünk, hogyha egy nagyon kis eredményt kapunk, tehát 100 alatti eredményt kapunk. Hogyha határérték közelében van az eredményünk, akkor szellőztetés optimalizálással általában megoldható a probléma. Ha ennél nagyobb, akkor ki kell találni, hogy milyen módon kerül kivezetésre, elszívásra ez a bizonyos gáz abból a beltérből.
Milyen költségvonzatai vannak egy-egy ilyen mérésnek, hiszen kell hozzá elsősorban egy detektor, és utána következik az adatok feldolgozása, miután eltelt az a bizonyos legalább 3 hónap.
Most ez egy elég hosszú és összetett folyamat. Ugye mindig azzal kezdődik, hogy a hatályos jogszabály függvényében egy tervet kell készíteni egy adott épületre, hogy hány detektorral, hogyan kihelyezve, miként mérünk, és igazából nem csak az, hogy kihelyezed a detektort, és egyet mérsz és feldolgozod, hanem ugye készül egy terv, utána megtörténik az informálás, kihelyezés, utánkövetés, feldolgozás, illetve hogyha az eredmények indokolják, akkor maga a beavatkozás, utána kontrollmérés, tehát hogy nehéz így egy X összeget mondani, mert minden egyes egyéni projektnek lesz egy valamiféle ára, annak függvényében, hogy mekkora az a bizonyos épület, milyen felhasználása van, szükséges-e beavatkozás, utánmérés.
Jelenleg technológiai robbanásban vagyunk. A digitális világ folyamatosan változik, folyamatosan fejlődik. Az elmúlt egy évtizedben, 2010-től napjainkig, hogyan fejlődött a mérés? Milyen új mérési lehetőségek jöttek be, és hogyan változott ez a folyamat?
Körülbelül 10 éve foglalkozom a radonnal, és egyáltalán ez a radon környezetegészség témával, akkor még a MOFET-ek kapcsán kerültem közel ehhez a témához. Maga a működési jel, maga az, hogy maratott nyomdetektorok, maga az, ahogy előhívjuk, rögzítjük, mikroszkóp összekötve számítógéppel, tehát hogy folyamatosan frissül a szoftver, vagy vannak olyan változatai már a megadott gépeknek, ahol kevesebb az emberi beavatkozás, több a digitális rész, vagy gépesített rész, de maga az elv, amivel foglalkoztunk, én nem érzékelek egy ilyen ugrásszerű változást. Amiben nagyobb változás változások voltak, azok a digitális típusú mérések, tehát az, amikor le van téve egy okos kütyű az irodámban, és akkor az össze van kötve a telefonommal, és akkor az folyamatosan és valós időben közli az adatokat, és nem csak radont, hanem egyéb adatokat is, hogy mondjuk széndioxid koncentráció a beltéri levegőben, vagy éppen illékony szerves anyagok, beltéri levegőnek a páratartalma, vagy hasonló adatokat lehet leolvasni róla. Ennél látom azt, hogy maguk az eszközök is, a szoftverek is, az okos telefonoknak az elterjedése, tehát hogy ennél látok nagyobb vagy látványosabb fejlődést, de itt gyorsan hozzá is teszem, hogy hivatalosan nem fogadják el ezeket a teljesen digitalizált méréseket, hanem ezeket az analóg típusú méréseket kell végezzük. Ahhoz, hogy hivatalosan elfogadott radon eredményeket kapjunk egy-egy beltérre nézve. Legyen az egy közintézmény, egy magániroda, vagy éppen egy családi ház.
Tehát a hivatalos mérésnél maradt az analóg technológia, de a laboron belül akkor a digitális eszközök nyújtanak bizonyos segítséget, illetve képesek felgyorsítani a folyamatot.
Persze, meg hát ezeknél a maratott nyomdetektoroknál is az van, hogy a munkafolyamatban használjuk a digitális technológiát, mert ugye maga a mikroszkóp, amit használunk, az össze van kötve a számítógéppel, vagy a szoftver, aminek a segítségével feldolgozzuk az eredményeket, az is a digitális fejlesztéseknek a része, de hogy bizonyos részében megmaradt analógnak ez az eljárás.
Említetted, hogy mindenhol ott van a radon, és szellőztetéssel, légfrissítéssel lehet ellene küzdeni. De gondolom, hogy ahol sok ember van kis térben sok ideig, ott nagyobb mennyiségben előfordul. Ugye egy ilyen hely az iskola, ahol nem ritka az, hogy 30 diák ül egy teremben órákon át, és viza-viza néha elmarad a szellőztetés. Akkor ez egy kimondottan veszélyeztetett korosztály, a gyermekek, akik iskolába járnak, a radon szempontjából.
Igen, van erre vonatkozó jogszabályunk, hogy a közintézményeket mérni kellene. Az illetékes hatóságnak, a Csenekánnak a 185-ös rendelete 2019-ből, az leszabályozza a módszertanát ennek a radonmérésnek, és tulajdonképpen annak alapján látjuk, hogy a közintézményekben kötelező lenne mérni ezeken a helyeken, ahol sok embert érint az esetlegesen felhalmozódó radon. Ez ugye egy életszerű helyzet, hogy eltelik bizonyos idő a papíron történő rendelet és az életben, a gyakorlatban megjelenő helyzetek között.
És gondolom, hogy a koronavírus járvány sem gyorsította fel ezt a folyamatot, hanem éppen ellenkezőleg.
Igen, én úgy gondolom, hogy eleve szükséges, hogy eljusson a köztudatba ez a tény, hogy a belterekben feldúsulhat a radon, hogyha túl sok van belőle, akkor az rákkeltő, hogy a mérésekre alapozva tudjuk csak kezelni azokat a helyzeteket, ahol esetleg túl sok a radon. Tehát úgy gondolom, hogy ez az összefüggés, egyáltalán ez a környezetegészség probléma, ami jelentősen érinti a 21. századi embert, hiszen manapság nagyon sok időt tölt az átlagember beltérben. Ezek a belterek épületek nagyon gyakran leszigeteltek, termopánnyílászárókkal ellátottak, tehát nagy a valószínűsége, hogy feldúsul vagy feldúsulhat a radon. Igen, én úgy gondolom, hogy egy jelentős probléma, és örültem is ilyen szempontból ennek a meghívásnak a digitális világba, hiszen ez is egy lehetőség arra, hogy sok emberhez eljusson az információ, és hogy egyfajta környezettudatos magatartás kialakulhasson ilyen korszerű szempontok szerint is. Van egy oktató videónk az interneten, Radon a címe, és ott például megszólal egy onkológus szakorvos, Csiki Csongor, és elmondja, hogy tulajdonképpen ez egy civilizációs mellékhatás, hogy küzdünk a radonnal, hiszen ugye a belterek leszigeteltsége, a sok bent töltött idő, tehát ezek azok, amik azt eredményezik, hogy olyan effektív dózisokat kap a szervezet, hogy az már rákeltő tud lenni.
Hogyan lehet harcolni ellene? Különösen most egy olyan világban, amikor elég sok időt kell bent töltsünk, akarva, akaratlanul.
Hát én úgy gondolom, hogy aki tudatosítja, hogy ez a civilizációs mellékhatás is, tehát ez, hogy van radon a belterekben, hogy ez bizonyos határérték felett rákkeltő, hogy nincsen érzékszervünk, amivel észrevennénk, hanem csak leméréssel tudunk meg róla információt. Tehát aki tud róla, és mondjuk lemérti azt a belteret, ahol ő sok időt tölt, legyen az otthon, legyen az munkahely, legyen az egy intézmény, egy óvodaiskola, tehát ahol leméretik ezt a szintet, az már egy jó lépés, úgy gondolom. És természetesen a legfontosabb az, hogy onnantól kezdve, hogyha tudjuk, hogy probléma van, akkor megtegyük a megfelelő intézkedéseket.
Hogyan lehet ilyen mérést igényelni? Gondolok például arra, hogyha leszeretném méretni ezt a szobát, ahol jelenleg ülök.
Az illetékes hatóságnak, a Csenekánnak az oldalán megtalálható egy olyan táblázat, amelyben fel van tüntetve az 5 engedélyezett labor az országból, és ezektől a laboroktól lehet megrendelni ilyen mérést.
Rendben, mondjuk vannak olyan személyek, akik nem akarnak mérést, valamilyen okból kifolyólag. Mit tehetnek annak érdekében, hogy alacsonyan, vagy legalábbis alacsonyabban tartsák a szintet a lakásukban? Segít a szellőztetés, vagy jobb valamilyen a levegő minőségét javító gép beszerzése?
Ugye az egyik fontos tényező az az idő, amit beltérben töltünk. Tehát minél több időt töltünk szabad levegőn, ez mindenképpen csökkenti azt a dózist, ami minket ér így radon szempontból. Radon egyébként azért kap ilyen kiemelt szerepet, mert az összsugárterhelésünknek 50-60%-a, de az életmódunk függvényében akár 80-90%-a ennek az egy gáznak tulajdonítható. És akkor azért van, hogy így kiemelten foglalkozunk vele. Na most, mivel a beltérben feldúsuló radon mennyisége az egyik tényező, ami befolyásolja az emberi szervezet által kapott dózist, de a másik az az ott töltött idő, így az egyik, amit tehetünk, hogy minél több időt töltünk a szabad levegőn, vagy jól szellőztetett helyiségekben, belterekben. Ami a lakásokat illeti, hát úgy láthatatlanban is jó az, hogyha folyamatosan friss levegőt tartunk a lakásban, akár az, hogy fajta állandó szellőztetés. Na most nyilván ezt valahol összhangba kell hozni az energia hatékonysággal, mert mondjuk egy székelyföldi léptékben, mondjuk Csíkban vagy Gyergyóban bukóra engedett téliaknak, tehát ez így majdhogy nem elképzelhetetlen, de ugye vannak ilyen okos szellőztető berendezések, de ez is egy kétélű dolog, mert hogyha nem okosan és nem a radonszintnek megfelelően van ez a szellőztetés, akkor az is lehet, hogy egyszerűen csak felkavarja az ott lévő radont, és még majdhogy nem rosszabbat csinál, mint hogyha különösebben nem avatkozunk be. Tehát, hogy így összegezzük, az egyik az, hogy minél kevesebb időt beltérben, minél több időt szabad levegőn töltsünk, másik meg az, hogy jól szellőztetett belterekben próbáljuk tölteni azt az időt, ami mindenképp beltérhez kötött, legyen az házi tevékenység, vagy éppen munkahelyi.
Említette a radon laboratóriumot, de ez hogyan is néz ki? Hogyan kell ezt elképzelni?
A radon labornak is van egy adminisztratív része, ami majdnem minden irodának a sajátja, úgyhogy ezt a részt nem is részletezem. Nyilván van egy másik fele a labornak, ahol a megfelelő detektorok, vagy műszerek, vegyszerek kerülnek tárolásra, illetve az ezekhez kapcsolódó munkafolyamatok zajlanak.
És melyik ezek a munkafolyamatok a labor részben?
Hát vegyük mondjuk onnan, hogy egy detektor miután ült minimum 3 hónapot terepen, abban a helyiségben, amit mérni szeretnénk, akkor utána bekerül a laborba. Beérkezéstől számítva minél korábban kerül kidolgozásra, annál jobb. Persze vannak olyan módszerek, amik lehetővé teszik, hogy bizonyos idő elteltével kerüljenek kidolgozásra, vagy akár bizonyos mennyiség összegyűjjön egy kidolgozásig. És hát akkor van egy ilyen előhívó medence, ami nátriumhidroxiddal működik. Tulajdonképpen ez az a vegyszer, amiben az előhívás történik bizonyos hőfokon. Ez egy elég időigényes folyamat, tehát úgy körülbelül 5 órát vesz igénybe egy ilyen előhívás. Az előhívás után rögzítésre kerülnek az előhívott filmecskék egy bizonyos oldatban, és utána szárításra kerülnek. Nálunk úgy szokott történni, hogy egyik nap van ez a munkafolyamat, és egy rákövetkező napon van a detektoroknak a leolvasása. Ez a már említett számítógép összekötött mikroszkóppal történik. Itt talán érdemes még megjegyezni azt, hogy azt a számítógépet, amivel a mikroszkóppal dolgozunk, azt csak erre használjuk, és hogyha mondjuk adathordozót vagy ilyesmit hozzácsatolunk, akkor azt mindig előtte megvizsgáljuk, hogy nehogy megteljen vírussal az a bizonyos számítógép.
Milyen óvintézkedéseket kell végezni egy laborban?
Hát ez elég szigorúan szabályozott. A már említett illetékes hatóság a Csenekán ezt nagyon szigorúan leszabályozta, és az engedélyeztetési folyamat során ezeket szigorúan ellenőrizték is. Tehát gyakorlatilag minden munkafázishoz egy procedúra tartozik, amelynek a betartása kötelező. De hogy most így gyakorlatiasabban, tehát hogy melyik munkafázisban kötelező, vagy mondjuk ajánlott gumikesztyűt használni, hol van az, ahol munkavédelmi szemüvegre van szükség, tehát ilyesmikre kell gondolni.
Mind a kettő radioaktív, de a radon mégis különbözik az urániumtól. A radioaktivitás szó hallatán meggyőződés, amire a legtöbb embernek Csernobil jut az eszében. De a két elem azonban nem ugyanaz. Mi a különbség?
Valóban. Tehát több alkalommal is tartottunk ilyen-olyan tájékoztatókat radon témában, és amikor feltettem a közönségnek azt a kérdést, hogy mi jut eszükbe arról, hogy radioaktivitás, 10-ből 9 embernek Csernobil jutott eszébe, és elsősorban az atomenergia békés felhasználásának legnagyobb balesete, katasztrófája az egyértelműen Csernobil volt, de pontosan ezért nagyon sokan negatívan és csak negatívan vélekednek a radioaktivitásról, holott nagyon sok helyen hasznát is veszi az emberiség. Legyen az mondjuk orvostudomány, űrkutatás, mezőgazdaság, vagy éppen művészet, régészet, ahol kormányhatározásra használják. A radioaktivitásnál, ugye mondtam, hogy nem stabil az elem, és akkor bomlik, és ezek a bomlások úgy vannak, hogy ilyen bomlási sorokba rendeződnek. És a radonnak a különböző izotopjai, azok különböző bomlási sorokban vannak, és például a radonnak különböző izotopjai vannak. Mi elsősorban a radon-radonról beszélünk, ami tulajdonképpen a radonnak a 222-es izotopja, de a 220-as izotopot toronnak nevezzük, a 219-est aktinonnak, és azt szerint, hogy egy-egy bomlási sornak melyik az első eleme, például a radon a 238-as urán izotoppal kezdődő bomlási sorban van jelen, vagy a másik izotopja, tehát a toron, ami tulajdonképpen a 220-as radon izotop, tehát ez egy másik bomlási sornak az eleme, vagy ugyanígy, hogy a 219-es radon izotop, az, ami aktinon nevet visel, ő egy másik urán izotopos bomlási sorban van benne, a 235-ös urán bomlási sorban. A lényeg az, hogy az urán bomlásával indul az a sor, például a radonnál, hogy akkor abból polónium lesz, vagy ólom, vagy éppen bizmut, tehát tulajdonképpen ezek a bomlási sorok, van ezek az állomások, ezek különböző kémiai elemeket eredményeznek. Az urán is ugye radioaktív, de hogy például ez, hogy a radon a 238-as urán izotoppal kezdődő bomlási sorban van benne. Tehát, hogy tulajdonképpen ez a lényege neki, hogy összefüggenek egy bomlási soron keresztül, de hogy más-más kémiai elemről beszélünk.
Nyugtassuk meg a hallgatókat! Kapcsolatba hozható a radon vagy a radioaktivitás és a marosvásárhelyi vegyipari kombinát?
Hát én más összefüggést nem látok most, csak azt, hogy mind a kettőről tájékozódhatunk a Marosvásárhelyi Rádióban, de hogyha mégis összefüggést keresünk, akkor lehetne az, hogy mind a kettőnek van környezetegészség típusú vetülete, vagy lehet még egy olyan, hogy ugye cégeknél, üzemeknél ajánlott mérni az irodákban, beltéri munkahelyeken a radont, hiszen legtöbb munkahelyen hosszú időt töltenek az ott lévők, alkalmazottak, vezetők.
Hogyan lehet informálni az embereket? Ha nem tévedek, van egy Facebook oldalatok, a Radon Expert. Hogyan próbáljátok megérteni az oldalra látogatókkal a téma súlyát és fontosságát?
Én úgy gondolom, hogy a radon, és egyáltalán ez a radon környezetegészség, vagy az, hogy a radon, hogyha feldúsul a belterekben bizonyos határérték felett rákkeltő, tehát ez először el kell terjedjen a köztudatban. És a sajton túl, vagy akár a tájékoztató karavánokon túl, a közösségi média is egy nagyon jó lehetőség, csatorna ezeknek az információknak a szórására, terjesztésére. Viszonylag rendszeresen posztolunk a Radon Expertnek a Facebook oldalán, igyekszünk a szakmai információk mellett ilyen ismeretterjesztő, a szűk körnek szóló szakmai információkon túl igyekszünk a nagy közönségnek szóló ismeretterjesztő információkat is belefoglalni a kommunikációnkba. Igyekszünk kreatív, innovatív üzenetekbe is belefoglalni a radonnak a fontosságát.
Összegezzünk, hogyan lehetne legyőzni a radont, mire lenne szükség ahhoz, hogy teljesen kizárjuk az életünkből, vagy egyáltalán ez lehetséges?
Hát én úgy gondolom, hogy ha egy kicsit finomítunk ezen, és azt mondjuk, hogy hogyan lehetünk biztosak abban, hogy a minket körülvevő radon, radonszint, a belélegezett levegőben lévő radon mennyisége nem káros az egészségünkre, akkor ennek az első lépését már megtettük akkor, amikor információkat szereztünk a radon környezetegészség témáról. Következő észszerű lépés lenne az, hogy lemérjük, leméretjük azokat a beltereket, ahol sok időt töltünk, és a harmadik nagyon fontos lépés, hogy amennyiben erre szükség van, akkor megtesszük a megfelelő intézkedéseket, hogy ezekben a belterekben, ahol sok időt töltünk, megfelelő szintre, vagy meg egy adott szint alá csökkentsük a radonnak a jelenlétét.
Réka, kezdünk az adásidő végéhez közeledni. Köszönjük, hogy a mai digitális világ vendége volt.
Köszönöm a meghívást a Marosvásárhelyi Rádiónak, a Digitális Világnak. Köszönöm a figyelmet a hallgatóknak, és figyeljenek oda a radonra, a radioaktív lakótársunkra, munkatársunkra.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világba, melynek műsorideje ezennel lejárt. Dr. Ince Réka, környezettudományi szakembernek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most elköszönök. A mai digitális világ szerkesztőjét, Nagybodó Szilárdot hallották. Ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót az ismert frekvenciákon. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a Marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a nyári szabadságolások idejére a gyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Szeptembertől pedig újra várják vendégeiket a Tulipán utcai sütődéjükbe. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.